Szerető mennyei édesatyánk, eljöttünk színed és orcád elé ezen a délutánon is meghallgatni a te drága ígédet. Kérünk alázattal, vést szívünkben az hallott ígét. Kérünk tégedet, légy segítségül, hogy megnyissuk szívünket, fülünket, hogy meghalljuk a te üzenetedet, és tudjuk tenni és cselekedni a te akaratodat. Áld meg így az ígét, áldjál meg, Uram, minden egyes hallgatót, és segíts meg, hogy ezen a délutánon is, Uram, felüdülve, meggazgagodva a te ígéd által megújult lelki erővel távozzunk e helyről. Köszönjük, Uram, hogy cselekedni fogsz a te nevedért. Amen.
Amen. Isten tiszteletünk alapjaként igét fogunk olvasni Pál apostolnak a Tituszhoz írt levél harmadik részéből. Úgy, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a Tituszhoz írt levél harmadik rész, az első versen kezdem az olvasás egészen a hetedik verssel befejezőleg. Emlékeztesed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek. Hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltött reánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Amen.
Figyelmesen olvastuk ezt az ége részt, akkor két embercsoportról, típusról van itt szó. Az egyik a bűnben élő, bűnös, szokásokat gyakorló ember, akik élvezik, szeretik úgymond az életet, de a földi életet. És nem gondolnak se a lelkökre, se arra, hogy mi lesz majd oda át. A második csoport a megváltott, megtért bűnös embereknek a csoporta, akiknek nem szokása, nem válik szokásá bűnt cselekedni. Esetleg, mikor nem figyelnek az Úrra, megtörténik, hogy ilyet is teszünk. A harmadik versben Pál apostol felsorol egy pár bűnös megnyilvánulást, ami jellemzi a bűnös embereket. És sajnos, hogy a mai világban az emberek még kérkednek is a bűnös életükkel, vagy az elkövetett bűnökkel. Például hallottam többször ilyet, elmondja, hogy milyen ügyes volt, és nem fogták meg. Ez még inkább a régi időre volt. De én hiszem, hogy a mai időben is, akik olyan körökben mozognak, ugyanígy hasonlóképpen cselekesznek. És úgy érzik, hogy mindez jó és helyes, mert természetükké válik. És nem csak ez. Mindenfajta bűn, akik azt gyakorolják, természetükké válik. És úgy érzik, hogy hát ez még nem olyan súlyos. És nem látják be, hogy mennyire megbántják, megszomorítják a társadalmat, és annál inkább a jó Istent. És sok ilyen véleményt hallottam, hogy ha ezt vagy azt nem teszek, aminek mi úgy tudtuk mondani, hogy cégéres bűnök, jó ember vagyok, senkinek semmi problémája ne legyen velem. Én jó ember vagyok. Nem régen volt egy beszélgetésünk Zoltánnal teremen, és azt találtam mondani az illetőnek, hogy te nagyon bűnös vagy, és meg kell térjél. És olyan hirtelen láttam az arcán és a szemén úgy felakadt, hát ő, már mióta jár imaházban, és hogy? Pedig elég nyilvános rendezni való dolgaik vannak. Az emberek nem értik, hogy mi a bűn. Nem akarják, mert sokszor mégis, hogyha leülünk és őszintén beszélgetünk velük, és rávilágítunk dolgokra, elismerik, hogy ez se jó, az se jó. És mindezt mégis nem hajlandók feladni, mert szeretnek bűnben élni. Szeretik a bűnös életet. Úgy, ahogy mondtam, sokan azt mondják, hogy kell élni az életet itt ezen a földön. Én azt mondom, hogy ezekért az emberekért imádkoznunk kell. Mert ezek az emberek, a szomszédaink, a munkatársaink, a rokonaink, a gyermekeink, akiket szeretünk. De ugyanúgy, ahogy szeretjük gyermekeinket, kell szeressük a szomszédot, a munkatársat. Isten erre hívott és bíztat bennünket az igéje által. És kell figyelmeztessük egymást, mint gyülekezeti tagokat, hogy helyesen éljünk. Az első két versben pedig arról beszél Titus, hogy milyen kell legyen a hívő ember. Én úgy gondolom, hogy a hívő embernek szól ez az első két vers. Mert amit ott leír, azt a hitetlen, az Isten nélkül élő ember azt nem teszi. És nem is akarja tenni. Nem tudja megtenni, mert nem érti. És Titus felhívja a figyelmünket arra, hogy engedelmesek legyünk a felsőbb hatalmasságoknak, cselekedjünk jót, készségesek legyünk, gyöngédek, szelidek, szelidséget tanúsítván minden egy ember iránt. Ma délelőtt hallottunk az alázatosságról. Sokat beszéltünk. Beszéltünk róla. És én hiszem, hogy a szelíd ember tud alázatos lenni. Az alázatos ember tud szelíd lenni. És ez kell jellemezze a mi életünket. Ott kint a mindennapi életben. És a mi cselekedeteink olyanok kell legyenek, hogy az példát és élet legyen mások számára. Mi hívő emberek tudjuk, hogy ezt a magunk erejétől nem tudjuk megtenni. Nincs rá erőnk, mert a testi természetünk nem nagyon szereti ezeket a dolgokat. És sokszor harcba kerül megélni a hívő életünket. És szeretném felolvasni az Efézus 2, 8 és 9-es versét. Mert kegyelemből tartattatunk meg hitáltal, és ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetből, hogy senki ne kérkedjék. Tehát nem a magunk érdeme és ereje az, ha meg tudjuk tartani Isten beszédét, ha meg tudjuk tartani mindazt, amit ő parancsolt, és amire megtanított, hogy hogy kell éljünk. És ez lehetséges akkor, hogyha a megtéréskor végbe ment az a igazi fordulat az életünkben, hogy véget vetettünk a bűnös életnek, és kezdtünk egy újat. És ő az ő lelke által tud segíteni nékünk ebben. És kész segíteni, erőt adni, hogy helyesen, akarata szerint éljünk. A hit élet nem azt jelenti, hogy az Úr megváltott, és megbocsájtott, megszabadított bűneinkből, és most már összetett kézzel várhatjuk azt, hogy amikor eljön, vigyen el az ő országában. Nem. A mindennapi életben nagyon, de nagyon sok megharcolni valónk van a kísértéssel, a bűnnel szemben. És erről is beszél Pál apostol a Rómabeliek írt levél 7. rész, 18. versétől olvasnék egy pár verset. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezviteleit nem találom. Mert nem a jó cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én mi velem már az, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Tehát mi gyönyörködünk és szeretjük Isten törvényét. De sokszor nem tudjuk azt megélni helyesen és véghez vinni. Mert a gonosz, a sátán is mindent elkövet, arra nézve, hogy az Úr útjáról letereljen, hogy valamilyen képpen elcsábítson, becsapjon bennünket, hogy ne Isten akaratát, hanem az övét tegyük. Örülnünk kell annak, hogy ha Istenre figyelünk, az ő drága lelke által minden nap ígérete szerint velünk van. Kész segíteni. Ha látjuk azt, hogy valahol tévedtünk, és őszinte szívvel hozzájárulunk, ő kész megbocsájtani, felemelni. Ez a csodálatos a hívő életben. De úgy, ahogy említettem az elején, ne az legyen, hogy lépten nyomon vétkezek és bocsánatot kérek. A bűn elkövetése a hívő ember életében legyen minél ritkább. Olyan tévedés forma, vagy egy, mint ahogy szoktam, egy szerencsétlen pillanat, amit nem akarunk, nem szándékosan teszünk és követünk el. Kérjünk erőt Istentől, hogy tudjuk megharcolni a hit harcát, élni akarasza szerint, cselekedni mindazt, ami jó és kedves ő előtte, mert ő segít nekünk ebben. Amen.
Thank you. azt mondtam ma délelőtt, hogy most már Balogh Erzsike fogom hallgatni, de most, hogy beültem a padba, és elkezdtük az éneket énekelni, mondta az Úr, hogy készülj és szolgálj. Én a bűnről szeretnék beszélni, mikor először rám szakadtak a bűneim otthonomban, és hordoztam azt 10 napig mázsás súllyal. Mi lett volna velem, hogyha a Jóisten nem hajolt volna le hozzám, és nem szabadultam fel volna róla? Én nem tudtam ott, hol megvannan a bűneimet, letérgyeltem, és elmondtam a Jóistennek, és mégsem nem szabadultam fel. Az kellett hozzá, hogy testvérekhez jöjjek, és csodáltam azt, mikor testvérek nagy szeretettel, hogy imádkoztak értem, és mikor rám került a sor, én is megneveztem a bűneimet, és milyen öröm, milyen boldogság vett erőt rajta, mikor felszabadultam. Ez kimondhatatlan. Ez olyan, hogy végig kíséri az életünket, és azóta is, ahogy haladok a hitéletnek az útján, van még, mikor megbántom én is a megváltómat. Van még, mikor szomorú neki az arcaim miattam. És olyan jó, mikor hozzájövök, és elmondom neki, hogy bocsáss meg, Uram. Ő kész lehajolni hozzám, kész megbocsájtani, és azt mondja, tovább kell menni a hitélet útján. Akarjunk úgy élni, testvérek, hogy ne tűrjük meg magunkban a bűnt. Mert jó és gyönyörűséges az Úrral élni, ha akarunk tisztán járni vele. Amen.
Délelőtti ige versnek, ige felolvasott igének az első mondata így hangzik. A közöttetek levő presbitereket kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanúja és megjelenendő dicsőségének részese. Mikor ezt elolvastam, eszembe jutott, hogy valamikor még mikor dolgoztam, volt nekünk olasz kollaboránsunk, és hát miatta ugye elkezdtem tanulni olaszul. És tanulgattam, és egyszer csak rájövök, vagy ahhoz a szóhoz érek, hogy presbite. Na és mit jelent? Hát azt jelenti olaszul, hogy távollátó. És akkor a lélek nekem magyarázta, hogy igen, a szellemileg érett emberek a gyülekezetben távollátók. Messzire látják. Látják nem csak a fizikai szinten, hanem a szellemi szinten a dolgokat. Örventem ennek a tanításnak az Úr részéről. A másik dolog, ami eszembe jutott, pedig az volt, hogy régen jártunk mi egyfajta tanfolyamra a testvérnők a gyülekezetből, és ottan pedig éppen ennek az igének kapcsán azt tanultuk, hogy a mi keresztény életünknek két pillére, tartó pillére, az egyik a kereszt, ahol elindult a mi keresztény életünk, és a másik pedig az a jutalom, amire el vagyunk választva és hívva. Na és ez a kettő pillér között mi fejlődünk szép lassan-lassan, és amikor elbukunk, akkor a keresztig vissza kell menni, és ott bocsánatot kérve újra folytatni, viszont az a húzóerő, ami a megjutalmazásból van, az minket segít abban, hogy az Úr Jézusra nézzünk, mint példaképünkre, és így járjuk a keresztény életünket. Én sokszor szoktam támogatni az én szellememet énekkel. Ez egy gyermekének, amit most szeretnék a testvéreknek elénekelni, de én nagyon szeretem, mert ahogy éneklem, boldogít engem. Örvendezve élni jó, tiszta lenni, mint a hó, ó, de jó, mi jó. Bűneim bocsánatát Jézus tőled venni át, ó, de jó, mi jó. Keskeny úton járni, bátran szabadon élni, bízni benned, hinni, néked nevedet félni, hálás szívvel járni, kelni, áldani téged, ez a jó, mi jó én nekem. Örvendezve élni jó, tiszta lenni, mint a hó, ó, de jó, mi jó. Nem sorolja bűneim, elfedezte vétkeim, ó, de jó, mi jó. Keskeny úton járni, bátran szabadon élni, bízni benned, hinni, néked nevedet félni, hálás szívvel járni, kelni, áldani téged, ez a jó, mi jó én nekem. Nincsen nálam boldogabb, mert az Úr így elfogad, ó, de jó, mi jó. Nem sorolja bűneim, elfedezte vétkeim, ó, de jó, mi jó. minden nap arról elmélkedni, hogyan kell Jézust hőn szeretni, minden nap ünneplőben járni, fehér ruhában Jézust várni, ez már új élet Krisztusban. Mikor igéje a csontban, húsban, a vérben, szívben és elmében ott él a gondolat mélyében, akkor már elmondhatjuk bátran, hiszünk Isten szent bárányában. Hiszünk a szabadító vérben, a kegyelem nagy erejében, mert valóság és nem elmélet a Krisztusban elrejtett élet. Mikor már semmi sem a sajátunk, mert Jézus a mi igazságunk. Amen.
Olá Lajosné, nekünk szóló intés. Testvéreim, az időnk rövid, a hit közepén már áthaladtunk. Az élet zavaros árja lassan parthoz csendesedik alattunk. Viharai orcánkra rótták emlékül barázdáikat. Meggörbült ujjal, eres kézzel szorítjuk a korlátokat. Az ige int, ne legyen már több háborúságunk e testben, hiszen velünk volt és velünk lesz nyomorúságunkban az Isten. Szeretteim, az időnk rövid, ha néha ejtünk is itt könnyeket, felejtsük el, mintha nem volna, tegyük le lassanként a terheket. Akik vesznek, mintha nem vennének, s nem volna övék semmi sem, és akik élnek, mintha nem élnének, mint akik átutazók idelent. Mert e világnak ábrázatja elmúlik, s vele minden árnyék. Vár ránk a fény, vár ránk az Isten, a túlsó parton az örök hajlék. Amen.
helyet. Az Úr Jézus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Mindazokat, akik ma délután is eljöttek, eljöttünk Isten igéje köré, mert vágyott a szívünk, mert szeretnénk az Úr Jézussal találkozni. Azok mind boldogok lehetünk, és Isten nem fog bennünket üresen elbocsájtani. Azt mondja Isten igéje, hogy szegényeket töltött be javakkal az Úr, és gazdagokat küldött el üresen. Akik úgy érezzük, hogy szegények vagyunk, rá vagyunk utalva Istenre, az Úr kegyelmére, azokat az Úr meggazdagítja. Legyen úgy ez ma délután is itt közöttünk. Mielőtt az igéből szólnék, még egyszer énekeljünk egy éneket, és utána majd fogok szólni az igét. Amint kilátjuk vetítve a vezérgondolatot, régi és új ember. Ez a vezérgondolatunk ma délután. Már egy néhány vasárnap foglalkoztunk a Titushoz írt levéllel, és most a harmadik részhez jutottunk, ahol egy néhány igazságot tár fel Pál apostol, amit jó lesz Titusnak, hogy megemlítse, hogy megtanítsa a gyülekezetet, a hívőket arra, hogy hogyan kell éljenek, hogyan kell szolgáljanak, hogyan kell viselkedjenek azért, hogy eredményes legyen a hívő életük. Hadd kísérjük most végig ezeket a gondolatokat, lássuk, hogy számunkra itt lebontva a szatmári szinten, Éndreám, Mireánk nézve, mit is mond Isten igéje, mire akar bennünket tanítani. Az első, ami megjegyzésre méltó, hogy Pál apostol figyelmezteti Timóteust, a felső hatalmasságoknak engedelmeskedjenek. Mondd meg nekik, mondd meg a gyülekezetnek. Ne ellenkezzenek, ne lázadjanak ellene. És ilyenkor most feltevődik a kérdés, jó, de mi van akkor, ha olyan hatalmasság van, akik nem Istenben hívjuk, ateisták, sőt, gyűlölik és üldözik a keresztényeket. Akkor is kell engedelmeskedni? Igen, Isten igéje azt mondja, hogy az ilyen kemény szívű embereknek is engedelmeskedni kell, és mint hívő emberek példaadó élettel kell éljünk. Viszont ha a hitünk benne, ha a meggyőződésünkben csorbát akarnak ejteni, vagy tagadásra, vagy a Krisztustól, az Úrtól való elszakadásra késztetnének, vagy kényszerítnének, akkor a hívő embernek ellen kell állni. Fel kell vegye a harcot. Ezért beszél a zsidókhoz írt levél sok olyan elődeinkről, akik vállalták az Úr Jézus Krisztusért a kereszthalált, a mágia halált, a kivégzést, a bujdosást, az eltaszítást, a kirekesztést, a száműzetést, mert készek voltak megmaradni a hitben, megmaradni az Úr mellett, és felvenni a harcot az ellenséggel, az idegennel, a bűnnel szemben. Úgyhogy testvérek, nekünk is ezen a szinten, itt Szatmáron arra tanít Isten igéje, hogy legyünk engedelmesek. Legyünk jó adófizetők, akik befizetjük az adót, aztán tartsuk tiszteletbe, és tiszteljük azokat, akiket Isten odatett, vagy az Úr megengedte, hogy oda kerüljenek. Ezeket az embereket tisztelnünk kell, és aztán imádkozni érettük. Ez a mi feladatunk hívőknek, hogy imádkozzunk érettük. Van lelki szabadságunk arra, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr szólítsa meg őket, és térjenek meg. Tudjuk azt, hogy Romániában is van a hívő rendőröknek szervezete, akik megismerték az Urat, bár mint rendőrök szolgálnak, és az Úr drága gyermekei. Miért ne lehetnének többen, akik elfogadják az Urat? Miért ne lehetne több elöljáró a minisztériumban, akik megtérnek és befogadják az Úr Jézus Krisztust az életükbe? Aztán arra is tanít minket az Isten igéje, és azt mondja, hódoljanak minden jó cselekedetre, készek legyenek. Tehát olyan hívők legyenek ott Krétában, Titus olyan embereket neveljél ott abban a gyülekezetben, akik minden jó cselekedetre készek. Nem minden munka tiszteletre méltó. Általában Isten igéje és minden esetben arra tanít, hogy a hívő ember legyen szorgalmas, dolgozzon, és tekintse Isten ajándékának a munka lehetőséget. De sajnos napjainkban is azt látjuk, hogy nem minden munka tisztességes. És vannak olyan munkák is, amitől a hívő embernek óvakodni és őrizkedni kell. És ez, amikor szellemileg és fizikailag valakit befolyásolhatunk negatív módon, gondolok itt az italárusításra, vagy a cigaretta, vagy más ilyen élvezeti cikkek, akkor azt hiszem, hogy a hívő ember ettől el kell zárkózzon. Nemrég találkoztam valakivel, akinek tudom, hogy évek óta van üzlete. És kérdeztem, hogy na, hogy megy az üzlet? Azt mondja, hála jó atyának, megyen jól, megélünk belőle. És aztán, úgy, ahogy beszélgettünk, elmondta, hogy egy elég nagy kísértésen mentem keresztül. Tudnillik, mindannyian tudjuk, köztudott, hogy az üzletet az ital és a cigaretta húzza, az a húzóerő. És azt mondja, megkísértettem, mert 7 gyermekem van, és még innen-onnan kaptam biztatást is, hát ha mások is csinálják, mások is árulnak, aztán én is megtehetem. De azt mondja, az Úr elé álltam, és az Úrtól kértem vezetést. És az Úr nekem azt mondta, hogy neked ezt nem kell tenni. De te neked ilyet az Úr nem engedett meg. És lemondtam róla. És nem árulunk az üzletben sem italt, sem cigarettát. És az Úr megáldott bennünket. Testvérek, a hívő ember a tisztességtelen dolgoktól el kell határolja magát. Ha belekeveredünk, és ha belekeverjük magunkat ilyen szennyes dolgokba, ha én, mint hívő ember egy láncszem leszek azon a téren, hogy egy család tönkre menjen az ital miatt, akkor óriási az ítéletem az Úr előtt. Ezt nem tehetem meg. Minden jó cselekedetre, mondja Isten igéje, legyenek készek. A jóra, ami nemes, ami szép, ami kedves, ami építő, ami hasznos, a hívő ember legyen kapható az ilyen dolgokra. Aztán hadd lássuk, hogy milyen tanácsokat ad Pál apostol Timóteusnak, mire tanítsa a gyülekezetet. Az egyik, ami ugye a felsorolásban van, ahogy el is olvastuk, azt mondja itt az Isten igéje, senkit ne szidalmazzanak. Mózes második könyve, 22. rész, 28. versében azt olvassuk, hogy népet előjáróit ne átkozd. Ne szidalmazd. Már a délelőtt volt egy ilyen megjegyzés, hogy megtörténik, amikor előttünk mennek a kocsik, aztán nem úgy megy a dolog, ahogy szeretnénk, hát bennünk is feltörnek az ilyen rossz indulatok, vagy gondolatok, vagy bosszúság. Valóban így van. Megkísértetünk. Olvastam az egyik könyvben egy igen magasrangú előjáró. Az egyik reggel sétálgatott az ő kertjében, az ő udvarán, és egy magas kerítés vette körül a házat. Ki nem látott az utcára. És ahogy sétálgat, valaki pontosan ott ment el, ahogy a bent levő előjáró ember egy elég nagyot káromkodott. Megremegett a lelkében ez az atyafi, aki hallotta, hogy az ő előjáró püspöke milyen csúnyán beszélt. Soha nem gondolta volna. Soha nem hitte volna. Testvérek, most gondoljunk önmagunkra. Akkor, amikor úgy egyedül vagyunk, amikor nem hallja senki, vagy azt gondoljuk, hogy nem hallja senki, milyen dolgok hagyják el a mi szánkat? Milyen dolgok fordulnak meg a lelkünkben, a szívünkben? Emberek iránt, akik megbántanak, vagy megsértenek bennünket. Azt mondja Isten igéje, senkit ne szidalmazzanak. Vigyázzunk, közel áll hozzánk. Közel állhat hozzánk ez a bűn is, és megkísérthet. Őrizzen az Úr bennünket ettől. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy ne veszekedjenek. Tanítsd meg őket a gyülekezetben, ne legyen ilyen veszekedés. Amikor testvér testvérével vitatkozik. A hívő embernek béke szerető és béke szerzőnek kell, hogy legyen. Az Úr Jézus, amikor meglátogatta a tanítványokat feltámadása után, úgy köszöntött nekik, békesség nektek. Szükségünk van erre, testvérek, hogy az Úr békességet köszöntsön a mi szívünkbe. Annyi mindennel találkozunk. Egy olyan rohanó világban élünk. Annyi stressz, feszültség, bosszúság, kellemetlenség vesz körül bennünket. és jön a támadás az ördög részéről. Na most, most már tényleg megvan az oka ahhoz, hogy kiborulj, hogy oda mondj, hogy te is haragudj. Ne veszekedjenek. Mondd meg nekik. És mondd meg, mondja meg a lélek nekem is, nekünk is, drága testvérek. Ne legyünk vitatkozó emberek. Az üres vitatkozásokat kerüljük. Olvastam az egyik előjáróról, Iron Szidéről, hogy amikor ilyen kisebb vitába keveredett, valaki próbálta megcáfolni azt, amit hirdetett, amit tanított, amit mondott, és azt mondta neki, majd amikor a mennybe jutunk, akkor ki fog derülni, hogy kinek lesz igaza. Neked, vagy nekem? Lehet, hogy neked. És ezzel a vitatkozás fonalát elvágta. Lehet, hogy én hibáztam. Lehet, hogy neked van igazad. És ha így állunk hozzá, amikor feszültség, probléma van közöttünk, testvérem, lehet, hogy én hibáztam. Akkor a vitatkozás heve egyre inkább lejjebb hagy. És beáll a békesség. Legyünk ilyen emberek. Aztán arra is tanít Isten igéje, hogy a hívők legyenek gyöngédek. Nem természetünk nekünk, különösen férfiaknak az, hogy gyöngédek legyünk. Szeretünk határozottak lenni, kemények, ha lehet, megmutatni, hogy férfiak vagyunk. Még Petőfi is azt írta, hogy ha férfi vagy, légy férfi. Valóban úgy van, legyünk férfiak. És Pál apostol is azt mondja, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek. De ez nem zárja ki azt, hogy mi férfiak legyünk gyöngédek. Gyöngédek a gyengébb nem iránt, feleségünkkel és testvérnőnkkel, de gyöngédek az emberekkel. A gyülekezetben és a világban is. Mit jelent az, hogy gyöngéd vagyok másokkal szemben? Ez azt jelenti, hogy udvarias vagyok. Udvarias. És ha kaptam valamit, akkor megköszönöm. Hálás vagyok. Gyöngéd, oda tudok figyelni, és ha valahol segíthetek, kész vagyok, azonnal ugrok, és azt kérdezem, hogy segíthetek valamit? Odafigyelni, körültekintő lenni, leleményes lenni, meglátni a helyzetet, ahol én az én erőmmel, az én képességemmel, az én lehetőségeimmel tudok segíteni. Gyöngéd lenni. Nagyon fontos ez is, hogy ilyen emberek legyünk. Aztán a gyöngédség, az udvariasság az előnybe részesít másokat. Azt mondja Isten igéje, hogy másokat magatoknál különnek tartsatok. Nagyon, ahogy foglalkoztam az igével, nagyon összehoztam a délelőtti igével, amikor az alázatról volt szó. Valami hasonló jellemvonások, más kifejezésben, más kiadásban, de ugyanaz. Ikertestvérek. Másokat magatoknál különnek tartani. Testvérek, ide akar az Úr bennünket vezetni. Azért, hogy közöttünk lakozhasson, azért, hogy kiárasztassa az ő kegyelmét, azért, hogy legyen egység, egy akarat, egy indulat, és a Krisztus szeretete lakozhasson közöttünk. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek és egymást gyűlölők voltunk. Ez a rólunk alkotott kép nem is olyan biztató, hogy milyenek voltunk. És itt rólunk van szó, Mert azt mondja Pál apostol, mert régenten mi is, és most rólam beszél az Isten igéje, mert régenten én is, amíg nem találkoztam az Úr Jézus Krisztussal, amíg az Úr nem talált rám, ugyanilyen természetű ember voltam. Esztelenek. Nem tudom, a testvérek jártak-e már úgy, én már jártam úgy. Fiatalabb koromban azt mondták, hogy Lőrinc, neked elment az eszed. 20. században akarsz hívő lenni. Hát sokkal, sokkal fontosabb és sokkal szebb jövő állna előtted, mint hogy bezárkózz a hívők közösségébe. Régenten mi is esztelenek voltunk. És valaki azt mondta erre, amikor így nyilatkoztak felőle, hogy elment az eszed, most jött meg. Most jött meg az eszem. Eddig valóban úgy volt, hogy el volt menve az eszem. Esztelenek voltunk. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy engedetlenek. Tévelygők. A 70-es években, akik visszaemlékezünk, kézről kézre járt az a könyv, hogy tévelygők. Az volt a címe. A világ a hívőket úgy nevezte, hogy tévelygők. De itt Isten igéje olyan tévelygőkről beszél, akik eltévejedtek a hittől, vagy akik nem ismerték meg az Urat. Tévelygők voltunk, tévejedtünk. Egyik zsákutcából kerültünk a másik zsákutcába. Nem volt élet célunk. Ilyen emberek voltunk. Krisztus nélkül, az Úr Jézus Krisztus nélkül. És azt mondja Pál apostol, Titusz, mondd meg ezt a gyülekezetnek. Értesd meg velük, hogy régen mi is ilyenek voltunk. És ha ráébredünk arra, ha nem felejtjük el, hogy az Úr honnan emelt ki bennünket, akkor tudunk foglalkozni azokkal, akik megtérnek a világból. Mert mi is ilyenek voltunk. És lesz hozzájuk türelmünk. Tudunk tűrni és várni még egy hetet, még egy hónapot. Az Úr ki fogja munkálni nála. Bennem úgy van, lehet a testvérek is megkísértetnek. Amikor megtér valaki, szeretném, hogy tökéletes legyen. Szeretném aztán, hogy nehogy valami hibát vagy bűnt elkövessen, mert akkor nincs megtérve. A megtérés egy elindulás. A Krisztus útján. És minket azért helyezett az Úr ide ebbe a közösségbe több éve vagy évtizede. Ha valaki meg is, hogy az Úrhoz vezessük az embereket, és akik megismerték az Urat, általunk fejlődjenek, erősödjenek, tisztuljon az életük. Ilyen munkára hívott el bennünket az Úr. Aztán kívánságok és gyönyöröknek a szolgái voltunk. Valóban így van. A sok bűnös kívánság, a felesleges dolgok, amikre igazából nincs szükségünk, vagy nem volt szükségünk, a kívánságok, a gyönyörök úgy le tudták kötni a szívünket, a lelkünket, az életünket. Ilyenek voltunk Krisztus nélkül. Hát körülbelül így néz ki az ember. Ilyen a Krisztus nélküli ember gyászos képe. Ilyenek voltunk. És ez a felsorolás nem egész. Sokkal több van. És tudjuk magunkról. Tudjuk magunkról, hogy az Úr honnan váltott meg bennünket. Tudjuk, hogy milyen mélységekből emelt ki minket az Úr. Tudjuk, amikor oda borultunk az Úr elé, hogy nem 4-5 bűnt mondtunk el, hanem lehet, hogy 10-et, 20-at, vagy akár többet is. Felszoroltunk ott az Úr előtt, mert az Isten fényében az Úr megvilágította a lelkünket, és láttuk azt, hogy mennyire elhajoltunk a Jóistentől. Emlékszem, akkor, amikor megtértem, úgy vettem a hitet, hogy le kell boruljak, le kell jöjjek az ágyról, és leborulni ott az internátban, és amikor elmondtam az Úrnak bűneimet, és lefeküdtem, csak nem tudtam nyugodni. Nyugtalanság volt bennem.
És az Úr eszembe juttatott még dolgokat, amit nem mondtam el az imában. És újból fölkeltem, újból letérdeltem, és ismét elmondtam az Úr előtt. Elmondtam azokat, amit még nem mondtam el. És éreztem, hogy a lelkem szabadul. Oldódik fel. Gyógyul a megsebzett lelkem. Öröm és békesség költözött a szívembe. És ez ma is itt van. Mert az Úrtól kaptam. Mert az Úr könyörült meg rajtam. Mert Istentől kaptam a hitet, a meggyőződést, az üdvösséget. És ez senki semmi nem veheti el, azt mondja Pál apostol. És mondom én is, és mondjuk mindannyian, akik megismertük az Urat. Beszéljünk most egy kicsit az új emberről is. A régi embert láttuk, hogy milyen volt, milyen tulajdonságai voltak. A negyedik versben azt olvassuk, de mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által. A negyedik vers megváltoztatja a dolgokat. De amikor megjelent az Úr Jézus Krisztus, amikor a pokolba vezető úton voltunk, kedves testvére, mondja Titus a gyülekezetnek, és mondom most én, az Úr Jézus Krisztus odaállt, mint egy sorompó, és megállított bennünket. És az ige által megértettük azt, hogy nem jó irányba megyek, ha ezbe az irányba megyek, közel vagyok a szakadékhoz és a bukáshoz. És Isten elém állította az igét, jött az igével. Egy drága evangelizáláson, egy kedves testvéren keresztül, egy ima közösségen keresztül. Megállított az Úr, megállított az Isten. Elénbe jöv az én Istenem. Csodálatos ez. De amikor megjelent az Isten, megtartó kegyelme. Beavatkozott az életünkbe, és azt mondja Isten igéje, hogy az emberekhez való szeretete. Görögben ez filantrópia, és ez három magyar szót is magába foglal, ahogy utána néztem, a szeretet, a kegyelem és a könyörület. Na, így közeledett felénk Isten testvérek. A szeretete által, a kegyelme által, és a könyörület. Megkönyörült rajtunk. Megmentett. Utánunk jött, felemelt, megbocsájtott, és kegyelmébe részesített. És kihangsúlyozza Isten igéje, hogy nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekszünk. Nagyon sok téves felfogás van, és ez arra alapszik, hogy ha sok jót teszek, akkor ez ki fogja egyenlíteni azt a mérleget, hogy milyen sok bűnt tettem, és a sok bűnt tettem, a sok jó cselekedettel egy színbe hozom. És Isten ezt el kell fogadja. Nem a mi cselekedeteinkből. Mi magunkat soha nem tudtuk volna megváltani. A mi cselekedeteink, azt mondja Isten igéje, olyan, mint a mi igazságunk, mint a vérbe mártott ruha. És nincs egy ember sem, aki jót tenne, aki jót cselekedne. És nincs senki, aki az ő tettei által, az ő jó cselekedetei által megmenthetné magát a pokoltól. Sőt, a judaisták azt hitték és azt tanították, hogy az Isten kegyelme nem elég, hanem ahhoz kell a törvény is. Már az ördög egy másik úton közelítette meg. Nem. Az Isten kegyelme elégséges a mi bűneink eltörlésére. És azt mondja Pál apostol, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember, amely arra tanít minket, hogy megtagadjuk a világot. Nem a jó emberek jutnak a mennybe, hanem megváltott bűnösök, akiket az Úr Jézus megváltott bűneikből, akiket az Úr megszabadított. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságával tartott meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által. Az újjászületés fürdője által tartatunk meg. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta Nikodémusnak, szükség néktek újonnan születni. És ezt nagyon sok ember, nagyon sok keresztény ember nem érti meg, vagy egyszerűen nem tudja, vagy nem akarja elfogadni. Hanem cselekedetek által üdvözülni. Újjá kell születni. És Nikodémus felteszi a kérdést, de Uram, hogy történik ez? És az Úr Jézus elmondja, a lélek által, a Szent Lélek által újjá kell születni. Amikor ezt az igét megértettem 1974-ben, akkor, és felismertem azt, hogy én nem vagyok újjászületve, akkor jöttem az Úrhoz. És könyörögtem, és kértem az Urat, Uram, szüld újjá az életem, én nem vagyok egy újjászületett ember. És ha valaki nem születik újjá, mondja Isten igéje, nem láthatja az Isten országát. Itt azt mondja Pál apostol, azt mondja Isten igéje, az újjászületés fürdője által tartatunk meg. Feltevődik a kérdés, drága testvérem, hogy újjá vagy-e születve. Nem arról van szó, hogy mennyi ideje járunk az imaházba. Nem. A kérdés az, hogy ott van-e benned az a meggyőződés, hogy igen, én újjá vagyok születve. Az Úr Jézus Krisztus engem az ő szent lelke által újjá szült. Ez a bizonyosság, ez elengedhetetlen egy hívő embernél, akik Isten gyermekei vagyunk. És itt nem lehet, itt nem lehet tétovázni, vagy hát nem tudom, hát meglátjuk. Ezt a bizonyosságot Isten adja az ő gyermekeinek, a fiaknak. Kívánom, hogy ez a bizonyosság legyen mindannyiunké. Az újjászületésünk célja, hogy örökösök legyünk, ahogy mondja Isten igéje, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk, az örök élet reménysége szerint. Miért lettünk hívők, testvérek? Hogy a mennybe jussunk, igaz? Hogy Isten országába jussunk. Hogy örökösök legyünk. Hogy együtt legyünk majd a mi megváltónkkal, az Úr Jézus Krisztussal, és azokkal, akik előre mentek, a mi elődeinkkel, a hithősökkel, akik hűségesen megmaradtak az Úr Jézus Krisztus mellett. Ez a célunk. Azt mondja Pál apostol, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, végezetül eltétetett nékem az igazság koronája. Minden hívő ember maga előtt látja ezt a koronát. Ez a célom, hogy az a korona, amit az Úr Jézus készített, az az enyém legyen. Kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat ilyen győzelmes hívő életre. Harcoljuk meg ezt a szép harcot. Tagadjuk meg a világot, a régi ember kívánságait, bűnös indulatait, szokásait, és mint új emberek, mint újjászületett emberek, éljünk és szolgáljuk a mi Urunkat. Amen. neked, Urunk, ezért a drága napért. Köszönjük, hogy lelkünket ébrezgetted, és közelebb vontad magadhoz az ige által, a te szereteted által. Segíts meg mindannyiunkat, hogy az az üzenet, ami nekünk szólt, azt tegyük magunkévá. Ahol megfedtél bennünket, ahol felismertünk dolgokat, bűnöket, ami nem szerinted való, segíts azt elhagyni. Annak hátat fordítani. Ami szép, ami nemes, ami kedves te előtted, ami pedig az új ember jelleme, segíts azt magunkra ölteni. Úgy élni és úgy szolgálni. Áld meg a jövő hetet is számunkra. Te tudod, Uram, hogy milyen nehézségek, milyen próbák, vagy milyen kísértések fognak érni. Erősítsd meg a te népedet, hogy minden körülmények között megmaradjunk melletted, hogy majd mindannyian megérkezhessünk hozzád a dicsőségbe. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.